95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az izraeli hadsereg és a hivatalos iráni sajtó is megerősítette, Irán rakétatámadást indított Izrael ellen. Több mint 200 rakétát lőhettek ki a zsidó államra még tegnap, a támadások pedig ma is folytatódtak. Egyértelmű jele van annak, hogy megkezdődött az eszkaláció a Közel-Keleten. A támadás hírére pánikba estek a tőzsdei kereskedők, felszökött az olajára, estek a részvények, az aranyárfolyama pedig mindenkori rekordját ostromolta. A globális hangulat elromlott, az amerikai tőzsdék 1,5%-os mínuszban zártak tegnap, írja összefoglalójában az Index. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a feltörekvő devizák, mint a forint pedig, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaznak, hátraarcot vettek. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője azt mondta, az euró 400 forint fölé drágulhat. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot is támadta, legalább 5 támadást intéztek a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra. Orbán Viktor a zsidó új év alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a magyar zsidó közösség tagjait, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Ezekben a napokban a világ rengeteg pontján kívánnak egymásnak jó és édes esztendőt a zsidó közösségek tagjai. Magyarország büszke arra, hogy egy olyan nyugodt és biztonságos szigetét képezi a földgolyónak, ahol ez a kívánság a legnagyobb természetességgel kimondható, írta a kormányfő. Magyarország elutasítja a háborús eszkaláció veszélyével járó újabb Európai Uniós javaslatot, amelynek értelmében a közösség katonai tanácsadókat vezényelne Ukrajnába a kiképzőművelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, hogy mi a béke pártján állunk. Az Európában tapasztalható folyamatokkal ellentétben itthon 2010 óta kevesebb, mint a felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, mondta Rétvári Bence a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 10 évvel ezelőtti létrehozása alkalmából. Az akkori kormányalakítás idején 447 000 bűncselekmény elkövetését regisztrálták a hatóságok, ez mostanára radikális mértékben 178 000-re csökkent, ami kevesebb, mint a fele a korábbi adatoknak, ismertette a belügyminisztérium államtitkára. A rendvédelemre fordított forrásokat 449 milliárdról 1309 milliárd forintra emelték. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell, ha a kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az új gépjárműveket értékesítő kereskedőknél a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint előfordul, hogy a márkakereskedés kizárja saját felelősségét, ha késő adja át az autót, és olyan esettel is találkoztak, amikor a gépjármű átadási határideje 1 év, ami alatt akár a vásárló érdekmúlása is elképzelhető, de mégsem teszik lehetővé részére az elállást a szerződéstől. Az idősekről való gondoskodás, a generációk közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, mondta el a családokért felelős államtitkár egy nemzetközi demenciával foglalkozó budapesti konferencián. Kont Zsófia felhívta a figyelmet arra, a világon egyedülálló a gondosóra program, amelybe már 650 ezer 65 év feletti idős ember kapcsolódott be. A mozgás, az aktív életmód szoros összefüggésben van az egészségünkkel, sőt akár gyógyíthat is, hangsúlyozta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára az őszi férfi egészség kampány és országos PSA szűrés sorozat tájékoztatóján. Révész Máriusz arról beszélt, egy mindössze néhány ezer forintos vizsgálattal, egy betegség korai stádiumban történő felismerése az egészség megőrzése mellett anyagi hasznot is jelent, hiszen a későbbiekben akár sok milliós többletkiadást is jelenthetne a betegség gyógyítása a társadalombiztosításnak. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-11 fok körül alakul, és napközben is csupán pár fokkal lesz majd melegebb. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent őrző angyalok. A szent őrző angyalok tisztelete különösen a 19. század óta ismeretes. A római naptárban külön ünnepként 1615-től szerepel. A tridenti zsinat rendeletére írt katekizmus ezt tanítja, a gondos szülő megbízható őrzőt ad gyermekei mellé, ha bizonytalan, veszedelmes útra indul. Ugyanúgy a mennyei atya nem hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül gyermekeit, kik a földi élet veszedelmes terein vándorolnak útban az örök haza felé. Hallgassuk meg Szent Bernát apát beszédét, amit az őrzőangyalok ünnepén olvashatunk a Zsolozsmában. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon. A 90. Zsoltárt idézi Szent Bernát az előbbi szavakkal, majd folytatja. Magasztaljuk az Urat irgalmasságáért és csodáiért, amelyeket az emberekért cselekedett. Magasztaljuk az Urat és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgokat cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordított felé szívedet? Felé fordított szívedet, ime törődöl vele, és gondját viseled. Sőt, elküldött hozzá egyszülöttedet, kiárasztod rá szent lelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged. És szent angyalaidat küldött szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, és arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon, ismétli a Zsoltár szavait az apát. Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántuk téged, milyen nagy hűségre indítanak, és milyen nagy bizalomra sarkalnak. Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jó akaratokért, és bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állnak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtunk sokféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ilyen nagy őrzőknek. Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel. Adjuk meg nekik azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, és amivel tartozunk nekik. De tiszteletünk és szeretetünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent, azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk. Testvéreim, igaz szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyei atyánk gondviselőinké, gyámolítóinká és vezetőinké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert még gondviselők és gyámok vannak felettünk, mint gyermekek felett, mintha most még semmiben sem különböznénk a szolgáktól. Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, és még ha nehéz is, és nagyon nagy és nagyon veszélyes út előtt állunk is, miért félnénk ilyen hatalmas védelmezők oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon, még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, és maradjunk meg boldogan az ég istenének ebben az oltalmában. Az olvasmányos imaóra himnuszával így imádkozunk. Teremtő Isten szent örök, száraz föld, tenger, ég ura, igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora. Te sok társával elvetett fellázadt büszke angyalod, de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót. Most hittel bízva kér szavunk, ilyen védőket küldj nekünk, hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk. Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra incsenek, tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze üzzenek. Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat, hogy égbe jutva általuk meglássuk egykor arcodat. Dicsőség néked, Istenünk, ki trónolsz angyalok felett, és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen. Őrangyalok ünnepén a Szentmisében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk, Krisztus a mi Urunk által.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Amikor a koltói költő, hogy magam is billentsek egyet a szavakon, tehát amikor Petőfi Sándor újdonsült barátjától, gróf Teleki Sándortól elkérte, és megkapta annak kastélyát Koltón, hogy ott kedvesével, ifjú feleségével, Szendrei Júliával eltöltessen néhány mézes hetet, senki nem sejtette, megszületik a világirodalom egyik legszebb szerelmes verse. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Söfli Naladár a Nyugat 1930. évi 12. számában fölteszi minden idők legostobább kérdését, vajon szerette-e Szendrei Júlia Petőfi Sándort? Vagy csak mint aféle gazdatisztlányának, aki az erdődi öreg kastélyban élt, imponált a költő rajongása, és az ezáltal szerzett nyilvánosság? Vajon férjhez akart-e menni Szendrei Júlia Petőfi Sándorhoz? Veti föl Söflin. Butább kérdés nincs a világon. Most mégis ezt kérdezem én is. Vajon férjhez akarnak-e menni a lányok? Hetek óta motoszkál bennem ez a kérdés, pontosan azóta, amióta elkaptam egy jelenetet. Megpróbálom leírni. Újabban, bár lehet, hogy csak nekem újdonság, a templomi esküvők előtt és után mindenféle attrakciókat, hókusz-pókuszokat, népi vagy népies kiegészítő szokásokat lehet látni. Egyik ilyen, amikor a templomból kijöve az ifjú feleség a menyasszonyi csokrot a háta mögé dobja, és az odagyűlt lánycsapatból annak, aki a szerencsésen elkapja, annak lesz legközelebb az esküvője. Legalábbis így mondják, akik hisznek az ilyenekben. Amikor a templom előtti kis téren a rokonok és vendégek mindegyike sorban gratulált már az ifjú párnak, megveregette vállát a vőlegénynek, megölelgette már amennyire lehetséges a dekorációtól a menyasszonyt, Szóval ekkor jön a csokor rituális hátravetése. Eleddig csak jól megvoltak a lányok, kisebb-nagyobb csoportokban áldogáltak, de arra, hogy a mennyasszony mögé kerüljenek, hogy valaki ügyesen elkapja a csokrot, nem akadt vállalkozó egy sem. Először azzal magyaráztam, talán nem ismerik a szokást, nem tudják, mit kell csinálni. Zavarban vannak ennyi ember előtt. Aztán, amikor láttam a kisebb fajta tanakodást, akkor azt gyanítottam, valójában mindenki felfogta, hogy miről is van szó, mi is ez a játék. De mégiscsak unszolni kellett őket, menjenek a mennyasszony mögé csokrot elkapni. Hogy szót ejtsek a magam helyzetéről is, el kell mondanom, a papnak nem szükséges a templom előtt ácsorogva megvárni, amíg a násznép oszlik. Elvégezte a szertartást, aztán hagyja őket magukra. Csak hogy ez a különös részlet, hogy tudnélik nem nagyon akarózott a lányoknak a mennyasszony mögé állni, csokrot elkapni, valahogy megállított, és érdeklődve figyeltem, mire jutnak. Végül az erélyes hangú vőfély csak oda terelte őket, hiszen nem bukhat meg a koreográfia azon, hogy a lányok nincsenek férjhez menős kedvükben. És akkor, amikor a megfelelő számú leánycsapat végre felsorakozott a mennyasszony mögé, a násznép ollízása közepett, a mennyasszony a feje fölött jó magasan, nagy évben hátra vetette a csokrot. Repült a csokor, fordult hoztengelye körül vagy kettőt a levegőben, majd a csúcsot elérve egy pillanatra, mintha megállt volna még, hogy időt nyerjenek ott lent, s aztán lefelé vette pályáját, és ereszkedni kezdett. A filmszerű jelenetben itt lehetett volna lelassítani a virágok röptét, vagy akár egy pillanatra meg is állítani, és ha a lányok életmozaikját most lehetett volna bevágni, melyiknek éppen hol tart az élete, esélyese arra, hogy a következő mennyasszony ő legyen, de nem ez történt. A következő pillanatban nagyot puffant a földön a gyönyörű csokor, mert nem volt, aki elkapja. Egyik lány sem nyúlt utána. Senki nem akart igazából férjhez menni. Hogy ez csak a közeljövőt jelenti-e, vagy egyáltalán, nagy kérdés. Én meg csak lesem a csokrot a porban, ami nem oly régen még az oltáron díszelgett, és most így arra gondolok, mégiscsak jó, hogy Petőfi Sándor megírta a Szeptember végén című versét. Így legalább tudjuk, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Örökké nyílnak. De lehet, hogy nem lesz belőlük mennyasszonyi csokor, mert hogy fogytán a házasulandó kedv.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellette az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélekben ő kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes ez a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán ide jön itt, mit keres itt. És az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak. Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az leginkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak azról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte, a hit az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába ismert a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Ugye ez milyen szép dolog. Mert hogy vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem vagytok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kis babája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest, tehát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten meg volt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felbújongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglalkozunk, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzátartozik, és ezek, amikor ilyen témákról vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen, igen, igen. Észre se vesztük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszáv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetben, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérek kifűz össze bennünket. Mirán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal. De utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebben benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt, ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki, akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Corina?
A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni. Szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt érdekel a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során? Fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó. És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkban nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor is ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem, hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Lelkem át az Úr, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébredt minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Yeah.
ez a test elgyengül. Erőmmel, hogy utam véget ér, de a lelkem mégis téged állt vég nélkül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!